153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Halas Annó témasorozatunkban köszöntöm szakértőnket, Végső István történész, szervusz, szia!
Üdvözlök én is mindenkit!
Nem is olyan régen Kelebiáról beszélgettünk, és most ismét egy szülinapos környékbeli településről lesz szó, ha jól tudom. Miről fogsz nekünk mesélni ma, István?
Igen, Tázláról fogok beszélni, ami nem annyira határos ugye velünk, olyan szempontból, hogy nem tartozott úgy klasszikusan, amikor arról beszélünk, hogy Halashoz, Bezzek hozzátartozott annak idején mondjuk Balota, vagy Hunfehértó, vagy Pirtó. Ugye Kelebia is egy kicsit távolabb esik, de mégis közelebb. Érzem, hogy jobban együtt van a történelmünk, meg a gondolkodásunk, mint mondjuk Tázlárral. De Tázlár meg azért érdekes, mert mégiscsak egy kiskunsági város, egy, hát majd ezt mindjárt kifejtjük, hogy most ez egy kun szó, vagy nem, vagy török eredetű szó ez a Tázlár, vagy mit is jelent egyáltalán ez a Tázlár szó, de azt gondolom, hogy nagyon fontos beszélni róla. Ugye járásilag se hozzánk tartozik, ugye a kiskörösi járáshoz tartozott régebben, a múltban is, most is oda tartozik, tehát hogy így nincsenek meg ezek a nagyon közös pontok, de mégis Tázlát mindenki tudja, hogy hol van, hogy a kiskunhalasi, tudjuk, hogy itt van a környéken. Hát igen, egy kicsit mondjuk, hogyha menjünk az 53-ason, akkor le kell kanyarodni, hogy bemenjünk hozzá, de valaki meg ott vágja le egyébként az utat, hogyha megy északnak. Tehát, hogy mégiscsak megvannak ezek a kötődések, és szerintem ezért is fontos, hogy beszéljünk róla, beszéljünk erről a településről. És azért is fontos, mert azért itt nagyon fontos régészeti feltárások történtek az elmúlt 20 évben. Mondanám azt is, hogy hát az eddigi évszázadnak az egyik legnagyobb feltárása mindenféleképpen a középkori Magyarország, de különösen ugye a tatárjárás tekintetében ott zajlott le. Tehát, hogy ezért is nagyon fontos erről beszélünk, és hát azért is, mert 1872-től számoljuk azt, hogy községé lett szervezve, ezáltal ők most a 150. évfordulójukat ünneplik, mint község.
Hát ezúton is nagyon boldog születésnapot kívánunk Tázlárnak ehhez a gyönyörű évfordulóhoz, az a 150 azért az már egy nagyon tekintélyes szám, úgyhogy nem is fiatal településről van szó.
Pontosan, tehát nem azok közé tartozik, akik mondjuk az 1945 utáni időszakban, mint mondjuk Kunfehértó, vagy Pirtó, vagy Balotaszállás szerveződött községé, hanem már ugye a dualizmus korában, de erről majd akkor gondolom, hogyha kronológiailag megyünk előre az időben, akkor majd még bővebben eshet szó.
Így van. Kezdjük akkor, hogy a születésnapos Tázlár hogy jött létre?
Születésnapos Tázláról először is, ha már felemlítettem a nevét, szerintem kezdjük a névadása, hiszen hogyha egy gyermek megszületik, akkor ott is a névadás az egyik legfontosabb. Na, itt aztán hatalmasnak kérdőjelek vannak. Azt nem is spoilereztem be, hogy egy időben, közel 40 évre meg is változik a neve Tázlárnak, miközben már község. De először beszélünk erről a Tázláról, mert hát azért mégiscsak a születés. Mindig elmondom, hogy ezekkel azért óvatosan kell bánni. Attól, hogy Tázlár községi szervezése 150 éves, attól sokkal régebb időkre nyúlik vissza ugye az említése, meg az, hogy tudunk róla, meg az, hogy puszta volt, meg az, hogy a középkorban már valószínűleg valamiféle falu lehetett ott. De először a névről. Tázlár neve és annak etimológiája a szokásos módon zajlik. Nem tudjuk pontosan, hogy mit jelenthet a név, csak teóriáink, hipotéziseink vannak. Én a legtöbbször azt olvastam, hogy ez a Táz vagy Tázlár név, ez azt jelenti, hogy kopasz. Ezért aztán én mindig a büszke kiskun táboromban mindig ezt mondtam a gyerekek, ezt jegyezzék meg. De közben, miközben készültem erre az előadásra, egy kicsit jobban elmélyültem Tázlár történetébe, olvastam sajtóanyagot is hozzá, levéltári forrásokat, könyvészeti forrásokat, rájöttem, hogy hát szó nincs erről, hogy itt van egy kőbevésett történet. Sőt, 1945 előtti újságokban azt írják, hogy ez a név azt jelenti, hogy kőszikla. Vagyis inkább az, hogy kő, az a táz, az azt jelenti, hogy kő, és a lár, az a többes szám elvileg, és akkor az valószínűleg az, hogy sok kő együtt, hát akkor az a kőszikla. Ez egy kicsit olyan bibliai is, meg egy kicsit ugye a természet rajzára is próbál utalni, bár hát túl sok hegységet ott nem találtam legutóbb, amikor ott voltam, de hát ki tudja, mert hát ugye Zsana környékén is van kőkút, tehát lehet, hogy követ is fejtettek ott egy időben, lehet, hogy erre utal, vagy egy régi építményt elhordtak ugye élelmesebb polgárok, akik ott éltek, és lehet, hogy annak a romjairól, vagy romjaira utalna ez a sok-sok kő, meg a kőszikla együtt. De aztán meg megyek tovább, és hát ez már ugye a második elképzelés, ez a kőszikla, és ez már a harmadik, hogy tasvezérről nevezték el, és a lár megint közbeszól, ez a többes szám, tehát hogy a tasok éltek ott, és akkor hozzárakták, hogy tas lár, és akkor egy kis eltorzó, lett belőle tázlár. Mert hogy ugye van egy másik ilyen kispúsági, hát most külterületi rész, egykor Halashoz tartozott, ez pedig a bodog vezér és a bodog lár. Tehát, hogy ott is a bodogok éltek, és akkor ezt jelzi ezt. Ezt lehet így párhuzamba tenni, tehát ez már egy harmadik, és van egy negyedik, Szász Károly, ugye 19.-20. századnak egy jeles református püspöke, lelkésze, Tudományos Akadémiának tagja, ő vizitációt tartott itt a környékünkön, és külön ő is megemlítette egyébként Tázlár nevét, mert hogy viszonylag nagy protestáns gyülekezet él ott is, reformátusok és evangélikusok is, és neki ugye ezek voltak a fontosak, és ő pedig azt írja, hogy szerinte ez egy török szó, amit pedig azt jelenti, és akkor teljesen elveszíti most már mindenki a fonalat, az, hogy vadaskert. Tehát egyszer van az, hogy kőszikla, egyszer opasz, egyszer a tasvezér, és legutoljára pedig az, hogy vadaskert, ami egy török szó. Oda kell figyelnünk Szász Károlyra, mert hát ő ugye mondjuk nem volt nyelvész, viszont rengeteg nyelvész barátja volt, többek között ugye Szilády, Túri, és hát Budapesten is természetesen forgolódott ezekben a körökben. Oda kell figyelni erre is, és akkor még egy párhuzama legyen akkor, másik vadaskert, az pedig ugye Soltvadkert, ami ugye ott van közvetlenül Tázlár mellett. Tehát, hogy két vadaskert vagy vadkert egymás mellett megint egy kicsit olyan logikusnak tűnik egyébként. Úgyhogy hát ennyit a névről, és akkor menjünk így történelmileg előre. Ugye az őskorban, ókorban is már lakott terület volt, a Horváttanyán, a Krivántanyán, a Vigyázó erdőben. Ez egy birtokos volt ez a Vigyázó, nem arra gondoltak a tázlárok, hogy mindenki vigyázó, ha az erdőbe megy, tehát ez egy birtokos családja volt Tázlárnak. Ott már találnak különböző cserépdarabokat abból a korból, tehát az őskorból, bronzkorból, tehát hogy éltek ott emberek már az őskorban, az ókorban is természetesen. Aztán következik ez a névvándorlás kor, a szarmatakor, onnan is cserépdarabok, de már egyre több vastár, temető kerül elő, ott az avarkor, szintén még ugyan népvándorláskora, Vindekker dűlőbe találnak avarkori leleteket. Ezek általában ilyen cserép darabok, de ez mondjuk azt jelenti, hogy egy helyben élnek, tehát főznek, ételeket tesznek el, tehát hogy nem egy vándorlás zajlik, hanem egy helyben lakás. És akkor az egyik, amire ugye utaltam, ez a honfoglalás kora, a Galina Zsolt régésznek a feltárásai alapján, ugye a Templomhegy környékén került elő egy ilyen honfogláskori, meg Árpádkori településnek, meg temetőnek a helyszíne, és ott is számtalan minden előkerült, bogrács, edénydarabok, vaskés, és hát rengeteg, ezt el is mondtam az előadásom alatt, hogy gratulálok a tázlári hölgyeknek, rengeteg hajkarika, tehát ennyi hajkarikát még egy településen ilyen leletek között nem láttam, nagyon adtak magukra a tázlári hölgyek abban a korban is, bárhogy is hívták egyébként abban a korban természetesen azt a települést. És az Árpád-korban ugye még ilyen fémpénzek is, és hát rákanyarodunk már mindjárt egy ilyen nagyon szomorú történetre, ami a tatárjárás.
Folytatni, most jöjjön egy kis zene. Tázlár 150 éves szülinapja alkalmából Végső István történésszel beszélgetünk, és hát nagyon érdekes, egyből négy teória is van arra, hogy miért éppen Tázlárnak hívják ezt a hozzánk igen közeleső települést. Nyilván nem tudjuk eldönteni, vagy majd azért erre rákérdezek, hogy van-e esetleg, hogy melyik a valószínűbb, de hogy folytassuk a történetet és a történelmet, hamarosan visszatérünk Végső Istvánnal, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és folytatjuk mai adásunkban a beszélgetést Végső István történésszel, aki helytörténeti érdekességekkel szolgál a környékből, illetve Kiskunhalasról. Ma Tázlár 150. születésnapját ünnepli a község, mely hozzánk igen közel esik, és hát erről mesélt eddig István nekünk, a négy fajta néveredetről, hogy melyik lehet a legvalószínűbb István.
Én mindig azt mondom, úgy, hogy most már tényleg legalább 20 éve foglalkozom ezeknek a főleg Dunatisza közi településeknek az etimológiájával, utána olvasok. Én nem vagyok nyelvész, de hát azért csak próbálom ezt így végig gondolni, és látom az eredményeket is ennek kapcsán. Én mindig azt mondom, hogy szerintem nyugodtan elfelejthetjük, hogy ezt meg tudjuk mi fejteni. A másik megfejtésem meg az, hogy elsősorban mindig az a helyzet, hogy valószínűleg egy birtokosról, egy tulajdonosról kapta egyébként a nevét, tehát hogy saját magukról nevezik el inkább ezt a tulajdonosok, mint hogy most a hú de sok volt ott a szőlő, vagy sok volt a kecske, vagy sok volt a hal, és akkor arról nevezik el, saját magukról nevezik el a birtokosok, a tulajdonosok, a családjukról, a családnevükről. Én mindig ezt mondom, vagy pedig ugye az első ilyen nagyobb, komolyabb birtokosról, egy vezérről, egy hadvezérről, egy arisztokratáról. Én azt gondolom, hogy inkább ez lehet mindig a megoldás. Utána lehet boncolgatni, hogy az a név mit jelentett, de gyakorlatilag nagyon félrevisz minket, hogy azt gondoljuk, hogyha sok fa volt ott, akkor biztos valami fás dologról nevezik-e, ágas egyháza, vagy nem tudom, hogy micsoda. Szóval ezeket felejtsük el szerintem, mert mindenhol vannak ágak, mindenhol van gyümölcs, mindenhol van hal, mindenhol van víz, mindenhol van nád. Idézőjelben pont az Alföldön nem, de azért Dunántúlon meg északi középhegységben, Erdélyben mindenhol volt vár. Tehát, hogy nem ez az útja szerintem, ezek már csak ilyen össze-vissza csapottak a nevekhez. Itt a tulajdonos volt mindig a legfontosabb, én azt mondom.
Tehát akkor itt a mi esetünkben tas sok lakhat.
Akár, vagy pedig egy tas vagy táz nevű család, vagy egy tázlár nevű család, ez lehetett szerintem a megoldás.
Igen. Ugye említetted, hogy gyakorlatilag egészen koráról vannak emlékek ezen a településen, és tulajdonképpen rengeteg főzőedény van, tehát hogy nem egy vándorló életmódra utalnak ezek az emlékek, hanem inkább egy helyben letelepült életmódra utalnak, sőt, a tázlári asszonyok figyeljenek, mert hogy rengeteg hajgumit találtak az eset. Nem hajgumit, hanem hajéket.
Igen, hajkarikákat, ilyen fémből, vasból készült hajkarikákat.
Tehát, hogy nagyon adott magára az asszony népség, vélhetőleg a férfiak is. Említettél itt azért egy szomorúságot, amivel folytatni fogjuk.
Azt gondolom, hogy történelem tele van szomorúsággal, hiszen háborúk vannak. Itt most mi a 20. század második felében, 21. század első pár évtizedében el voltunk kényeztetve itt, hogy békeidőszak volt. Igazából azért a történelem csak a háborúkról, meg a nagy járványokról szól. Hát ebből most már ugye mi is lassan-lassan sajnos nagyobb ízelítőt fogunk kapni, mint szerettük volna. Nem volt ez másképp a 13. században is, amikor ugye betörnek hozzánk a tatárok, vagy hát ugye a mongol birodalom megtámad bennünket, és hát hatalmas pusztítás van, főleg az Alföldön. Ebből most igazzá válik a Rogerius mesternek a leírása a tatárjárással kapcsolatban, amit sokan már egy kicsit megkérdőjeleztek, nem is volt itt olyan nagy pusztítás, nem haltak meg itt ilyen sokan, de bizony hatalmas pusztítás volt, rengeteg település volt a környékünkön, rengeteg. Sokkal több, mint most. Így is ugye Bács-Kiskun megy, azt hiszem, egy ilyen 117 vagy 119 településből áll, még ennél is sokkal több volt itt, mondjuk ezen a területen. Ugye nagy feltárás volt Bugacon, Szankon és Tázláron is. Sajnálatos, de döbbenetes az az eredmény, ami a régészeti feltárások végeztével kiderült. Itt Tázláron is Galina Zsolt végezte ezeket a feltárásokat. Egy 3 védőárkos erőd templomot védtek a tázláriak, a tatárokkal szemben, teljesen reménytelenül természetesen. A lényeg az egésznek, hogy mindenkit, aki védekezett, az meghalt, mindenkit fölkaszaboltak, de olyan szinten, hogy nem csak a férfiakat, nőket, gyerekeket is. Tehát a gyerekcsontvázakban is megvannak a nyilvesszők, döbbenetes. De olyan módon, ahogy a nomádok szokták az ilyen harcmadót végezni, amikor nem adja meg magát valaki, ha megadja magát valaki, akkor is kivégzik, de nagyon sokszor, hogyha nem adja meg magát, akkor tényleg hatalmas a pusztítás, még az állatokat is földarabolják. Tehát semmi ellenállást nem tűrnek, döbbenetes mértékű a pusztítás, és döbbenetes azt látni, hogy itt bizony, hát még egyszer mondom, védőárkok voltak, erőd templom volt, tehát hogy itt a középkorban egy nagyon komoly élet zajlott valójában, egy nagyon komoly, mondhatom azt, keresztény élet zajlott. Rengeteg ember pusztult el, és rengeteg embernek a csontját találták meg, ott Tázláron is. Úgyhogy hát ez egy döbbenetes dolog. Maguk annyira meg voltak rökönyödve szerintem a régészek is, hogy ők maguk kezdeményezték végül ott egy emlékhelynek a létrehozását. Tehát ők maguk kezdik el építeni az emlékhelyet, nem is a község az később száll ebbe bele, ők maguk kezdik el létrehozni, mert annyira döbbenetes a látvány és egyáltalán az, amit ott megtapasztaltak. De hát ilyen szempontból, hát ilyenkor mindig elmondhatjuk, ugye vesztes csaták után büszkék lehetünk elődeinkre, mert ellenálltak, mert hősiesen védekeztek, és igazából az, hogy nem lett második tatárjárás, egyébként pont ezeknek köszönhető. Tehát valószínűleg a tatárok maguk is hatalmas veszteségeket szenvednek, mert pontosan tudjuk, hogy a támadó az mindig nagyobb veszteségeket szenved, mint a védekező. Tehát, hogy hatalmasak a veszteségeik valószínűleg a tatároknak, csak ők elviszik a halottaikat nyilván a helyszínről. náluk így nem tudhatjuk így pontosan, hogy mekkora lehetett a veszteség, de valószínűleg hatalmas veszteségeik voltak. Ennek köszönhető az, hogy 30 év múltán már csak ilyen kisebb betöréseik vannak a mongoloknak, meg tatároknak a Kárpát-medencében, már nem mernek tovább jönni, mert látják, hogy többé-kevésbé újjáépült várrendszere van az országnak, ugye IV. Bélának köszönhetően, és nem kockáztatnak. Azt persze nem tudják, nem jönnek el az alföldik, hogy itt viszont már nincs akkora újjáépítkezés. Tehát itt ugye a kunokat letelepítik, részben magyarokat letelepítenek, ők már nem tudják ezeket így nagyon jól visszaépíteni. A Kárpátokon már nem tudnának átjutni a tatárok, úgyhogy nem is nagyon kockáztatnak, és nem jönnek vissza. Ez többek között annak köszönhető, hogy például a tázlárjak ilyen hősiesen védekeztek, és nem hagyták magukat, és hatalmas volt az ellenállás.
Borzasztó ezt hallani, ezeket a részleteket ma a 2000-es években, ezt igazából el sem tudjuk képzelni, filmeken látjuk, de hála Istennek személy szerint nem éltünk át ehhez még csak hasonló borzalmakat sem. És hogy érdekes ezt hallani, vagy talán jó hallani, hogy valahol nem volt hiába való ez a hatalmas áldozat. Mikor volt egyébként ez a feltárás, amiről beszélsz?
Ez néhány évvel. Ez szerintem, ott, hát szerintem pont így a pandémia időszakában, annak környékén, tehát 2020 környékén indult a feltárás, csak ugye pont a pandémia a Sanki feltárásokat is, részben a Mugacit is egy kicsit akasztotta, tehát hogy nem volt egy ilyen folyamatos feltárás. Igazából nagyon sok YouTube felvétel van fönt az interneten, meg lehet ezt egyébként nézni, a régészeti beszámolókat is van egy fantasztikusan jó előadás is fönt ezzel kapcsolatban, úgyhogy érdemes rákeresni erre a tázlári régészeti feltárásra, erre a tázlári csatára. Galina Zsolt nagyon jól bemutatja ennek a részleteit. Tehát így ez a 2020-as éveknek az eredmény.
Kanyarodjunk vissza Tázlár születésére, mikor és milyen körülmények között lett ő község 150 évvel ezelőtt.
Igen, hát egy kicsit itt is távolról kell kezdenünk, olyan szempontból, hogy ugye az első okleveles említése a 15. századból 1429-ből való, aztán sajnos rákanyarodunk a török korra, amikor elpusztul a település, Szeged városa bérli, Vadkert településhez kerül, mint puszta, ugye elnéptelenedik, de 1837-ben azt tudjuk, hogy például 71 evangélikus éli, 20 római katolikus és 12 református kint a pusztán. Elsősorban valószínűleg ők pásztorkodásból élnek, pásztorélettel foglalkoznak, de itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ekkor még gyakorlatilag ez a Tázlár puszta, ez egy evangélikus helyszín. Ugye megjelennek a pásztorok mellett a betyárok, itt a bogarak nagyon sokat rendetlenkednek, ugye a Bogár Imre betyár és csapata azok, akik nagyon sokszor ide betörnek, és hát az itteni birtokosokat is, meg a szegényebb embereket, pásztorokat is zaklatják, de hát ez is elmúlik, elkapják a Bogár Imrét, és felakasztják Pesten, és elérkezik 1872. augusztus 30-a, amikor Vadkerttől kvázi elszakítva Tázlár községet megalakítják, és hozzá csapják még Harkát, Kötönyt, Nagybócsát és Kisbócsát, így egy egészen nagy területű puszta rész jön létre, 46 ezer kataszter holdal, ami egy tényleg egy nagy, ha csak belegondolunk, hogy mindig emlegetjük, hogy a történelmi Magyarországon milyen nagy volt Kiskunhalas határa, ugye a 112 ezer holdal, hát ez, hogyha nem politikus szeretnénk, ez csak fele akkora volt Tázlár, tehát hogy ez is egy nagy puszta volt. Beszélgettem a tázlárjakkal, azt mondták, hát bele volt kódolva, hogy ez nem tud így maradni, és a többi puszta előbb-utóbb majd önállósodik, tehát ez be is jött. Persze utólag nagyon okosak vagyunk mindannyian. De sokan költöznek ide, ugye kimérik a puszta részbe a telkeket, földeket, megy a parcellázás, megy a tagosítás, de jönnek az iparosok is, molnárok, csizmadiák, gépészek, bognárok, kovácsok, és hát szaporodik a nép, szaporodnak a házak, 1872-ben még csak 151 ház van ezen a nagy pusztán, 1900-ban már 406, és már 3000-es ez a község. Ugye Pest-Pilis-Solt Kiskunvár megyéhez tartozik, ezért is kell ugye létrehozni, hogy itt rendezzék közigazgatásilag ezt a területet a Kiskörösi járáshoz, csatolják természetesen, ahhoz van közel, meg történelmek földrajzilag oda passzol, és akkor egyszer csak megtörténik az, amit ugye utólag nagyon okosan tudunk, megtörténik az első nagy leválás 1906-ban, Nagybócsa, Bócsa, illetve Kisbócsa leválik a településre, és ők onnantól kezdve önálló községként működnek. Hát ez egy nagy érvágás természetesen, főleg, hogyha jól tudom, az első községháza ráadásul Bócsai területen volt, tehát nem is Tázlárin, tehát onnantól kezdve egy kicsit el kell újra kezdeni a közigazgatást újra gondolni. Aztán meg jön egy ilyen fantasztikus dolog, amit nem tudnak megfejteni még mindig a tázlárjak, és én is majd azon leszek, hogy megfejtem, de most azért vannak nekem is már kétségeim ezzel kapcsolatban, hogy ezt ki lehet-e bogozni. Az pedig az, hogy 1906-ban valaki kérvényt nyújt be, ez most nem teljesen tisztázott, hogy a megyei közgyűlés vagy a helyi képviselőtestület, hogy Prónai Dezsőről, a nemzeti ellenállás egyik nagy ellenzéki alakjáról nevezzék el a községet. És így Tázlár neve Prónai falva lesz. Úgyhogy én is ismerek még olyat, akinek a születés anyakönyvében, sőt, azt hiszem a személyi igazolványát, még mindig az név szerepe, hogy Prónai falván született, ugye ez már egy nem létező név, 1907 és 1947 között, és így hívták Tázlát, hogy Prónai fal.
Nem is rövid ideig.
És nem is rövid ideig, 40 évig. Igazából a mai tázlárjak meg az akkoriak is nagyon csodálkoztak ezen, nem értették, hogy mi közük van. Egy ráadásul élő személyről nevezik el, tehát az akkor még élt a személy, akiről elnevezik. Ez egy visszavonuló politikus, ez a Prónai Dezső, aki ilyen 48-as szellemiségű, egyébként evangélikus, egyházfi volt. Valószínűleg az életben nem járt Tázláron, meg a pusztán, és róla nevezik. Tehát, hogyha mondjuk egy országgyűlési képviselője lett volna mondjuk a térségnek, akkor azt mondja az ember, hát igen, a személyi kultusz. De nem, valószínűleg nem is járt a területen, nem tudjuk, hogy honnan jött ez az ötlet. Én azt gondolom, pont ezért gondolom azt, hogy ez inkább valami vármegyei elképzelés lehetett, hogy az éppen leköszönő, a politikától elbúcsúzó politikus így akarták kvázi kitüntetni valamivel, hogy elneveznek róla egy községet. Hát a tázlárjak állandóan írogatják a kérvényeket egyébként a későbbiekben, hogy vegyék már le róluk ezt a nevet.
Nem örültek neki?
Én nekem az az érzésem, hogy nem. És nem is értették, hogy miről van itt szó. Egy keveset beszélünk erről a Prónai Dezsőről, mert talán azért érdekes, tehát ez egy bárói család, 1848-ban született, és 1940-ben hunyt el. Az akkori Darabont kormánnyal, ami most nem akarok nagyon részletesen belemenni, azzal szembe lépett föl igen keményen, ugye ez egy ilyen nem szép dolog, de aki a legkevesebb szavazatot kapta annak idején, azt nevezte ki végül az államfő, hogy alakítson kormányt, és ez nyilván nem tetszett azoknak a pártoknak, akik meg a legtöbb szavazatot kapták, és akkor ezzel szemben volt egy ilyen nagy ellenállás, és ennek volt az egyik ilyen főbb alakja a Prónai Dezső, de hát ő gyakorlatilag utána visszavonul, tehát hogy le is teszi a kardot, és Acsán temetik el, ez egy ilyen mostani Pest megyei kis település, ott egyébként van szobra neki, van róla elnevezve utca, a tázlárják nem nagyon tartják Prónai Dezső kultuszát egyébként, tehát ahogy így rákérdeztem, túl sok minden nem is tudnak róla valójában.
Nyilván ez a polgári engedetlenség része valahol lélekben. Igen. No, és akkor sikerrel jár ezek szerint a tiltakozó levelek sora és hada, mert hogy ismét Tázlár lett egyszer csak.
Igen, igen, pontosan. Hát még itt van nekünk ez a dualizmus időszaka, aztán az első világháború, nagyon sok tázlári, meg a, ugye a Prónai falvára még így egy kicsit visszatérve, még a kezdetben ugye itt húzódik egy vasútvonal ugye Soltvadkertnél, de hát a tázlárjaknak vérzett a szívük, hogy nem rajtuk keresztül megy a vasútvonal, vagy nem közelíti meg őket. Ennek ellenére, mivel egy kicsit ugye együtt voltak ők Vadkerttel, ennek ellenére évtizedeken keresztül egyébként Soltvadkert Prónai falva vasútállomás volt a neve a mostani Soltvadkerti vasútállomásnak, amiatt meg a soltvadkertiek tiltakoztak és írtak folyamatosan kérelmeket, hogy vegyék már le ezt a Prónai falva nevet róluk, mert ők meg nem szeret. Ők még jobban hozzájárultak ahhoz, hogy Soltvadkert tázlár legyen. Ugye most is van ilyen, még megmaradt, ez így a vasúti földrajzhoz tartozó dolog szerintem, ez a Kunszent Miklós Tas vasútállomás van, ez így megmaradt a régi, de ahogy maradjon ez a Soltvadkert tázlár, vagy inkább vegyék le ezt az egészet, és csak Soltvadkert legyen, tehát még a vadkertiek is tiltakoznak a Prónai falva ellen. Úgyhogy bonyolult dolog, megérkezik a második világháború rengeteg halottal, Málenki robot is érinti a települést, úgyhogy még bombatámadás is éri, az akkor itt még mindig Prónai falvát, és végül 1947-ben sikerül elérni azt, hogy levegyék ezt a Prónai falva nevet, és visszakapja kvázi ősi nevét, ezt a Tázlár nevet a Tázlár, és hát nem sokkal később pedig megtörténik a következő leválás, a település, a Harka és Kötönypuszták válnak önállóba, és egyesülve ugye Harka kötőnként léteznek 1949-től.
Az 1949, ez a dátum, azt tudjuk, hogy körülbelül mekkora település maradt tulajdonképpen így Tázlár a Harka kötőny leválása után?
Hát sokkal kisebb, tehát majdnem mondhatjuk azt, hogy negyed akkora, a népesség számba is, illetve terület tekintetében is. Tehát jóval 3000 alá esik végül ugye magának. Mondtam, ott a századforduló még 3000-es, hát sokkal kevesebben lesznek természetesen. Sokkal kisebb a terület, sokkal kevesebb a népesség, úgyhogy természetesen ez egy nagy probléma volt. De egyébként úgy 45-ben azért még ilyen is fölmerül egyébként, hogy még a Tázlár nép se tetszik annyira a tázláriaknak. Ugye főleg a munkás mozgalomnak köszönhetően fölmerül, hogy Dózsafalval legyen a neve. És ezt meg is szavazza a helyi képviselő testület ráadásul. Hála a jó Istennek, a belügyminiszter elutasítja ezt a kérelmet, és akkor marad ez a verzió, hogy hát jobb ez a Tázlár név nekünk. Úgyhogy hát ennyi. Hát a szocializmus korszaka annyira nem tetszett a tázláriaknak, 56-ban azért nagyon komoly megmozdulások vannak, nagyon sok letartóztatás van, nagyon sok a felelősségre vonás a későbbiekben, de nagyon érdekes az 50-es évekről, erről mindenféleképpen akartam beszélni, már csak azért, mert hogy Halas Rádió. Nem nagyon beszéltünk az egyházi meg a vallási életről, döbbenetes, ugye kis imaházak vannak, de templom nincsen. Ez ugye annak is köszönhető, hogy ugye nagy a puszta, az emberek átmennek Halasra, átmennek Vadkertre, vagy bemennek a kis saját kis imaházukba, ami lehet, hogy csak egy bérelt ház. 1950-től kezdődik el a református templomnak az építése, ugye már benne vagyunk jócskán a kommunizmusba, és 54-ben adják át. Hatalmas az összefogás, nagyon sok evangélikus, halasi evangélikusok is segítik az építkezést egyébként, ez egy nagy dolog, és akkor még döbbenetes, akik többen vannak, a katolikusok, ők meg 1958-ra adják át a templomukat.
Tehát, hogy
ez egy döbbenetes dolog így az 50-es évekkel kapcsolatban, hogy akkor zajlanak ezek a templom építkezések, de ez mutatja azt, hogy itt az egyházi élet az nagyon komoly volt, tehát nem sikerült megtörni a tázláriakat, tehát ők szerettek volna templomot az 50-es években is, nem érdekelte őket a kommunizmus, meg hogy mit mondanak a vallásról, meg az egyházról. Ők megépítették a saját maguk templomot, hatalmas társadalmi összefogásra, tehát nyilván itt az egyháznak nem nagyon volt már így központilag pénze erre, ez bizony a tázláriaknak kellett összerakni, a pénzt is, gondolom ilyen társadalmi munkát nagyon sokat végeztek. Úgyhogy hát ez egy kemény időszak volt, de jól mutatja az ottani egyházi életet, és ne felejtsük el, hogy viszonylag komoly gyülekezete van a baptistáknak is egyébként Tázláron. Tehát nekik is van imaházuk, és ők is a mai napig is nagyon fontos szerepet visznek így az egyházi életben.
Hát István, műsoridőnk lejárt, én azt gondolom, hogy ennél szebb végszó a közösségről és dicséret a 150. születésnapjukon nem igen születhetett volna, mint az utolsó gondolataid, hogy a kommunista időszak közepén két templomot is építettek, mindenféle külső segítség, inkább ellenállás dacára. Úgyhogy nagyon sok boldog születésnapot kívánunk a tázlári közösségnek, és nagyon köszönjük István, hogy itt voltál és elmondtad mindezt nekünk ma.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Végső István történésszel beszélgettünk, Tázlár 150. születésnapja, a község megalakulásának 150. évfordulója alkalmából. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.